Szűcs Bálint Géza atya vagyok. Nagy családból származom. Van egy nővérem, egy húgom és egy öcsém. Szüleim boldog házasságban élnek. Édesanyám egyedüli gyerek és katolikus családból származik, tehát a nagyszüleim is katolikusok. Nagypapám és a nagymamám is jogász. Nagypapámat mindig is vonzotta és mindig is érdekelte a teológia, az Istennel való foglalkozást. Hát nyilván abban az időben nehezen lehetett hozzájutni ezekhez a tartalmakhoz, de nagypapám titokban gyűjtötte az ilyen könyveket, és maga készült, és érdekelte a teológia, és aztán, amikor volt lehetősége a rendszerváltás után, a mai Pázmány Péter Egyetem hittudományi karának az elődjén civilként elvégezte a teológiát, ezzel foglalkozott. Neki volt egy jó barátja, a Szabó Géza atya, aki Szent Imre városban volt sokáig, utána pedig a Szent István bazilikában. Ő ezért, mivel volt teológiai képzettsége, nagy örömmel ment oda segíteni, jegyeseket oktatott, katekéziseket tartott, és így tovább, tehát részt vett a tanításban is. És anyukám egy ilyen családban nőtt fel, ugye egyedüli gyerekként, ezt örökölte, és ezt igyekezett továbbadni nekünk is. Apukám viszont nem katolikus családból származik, hanem református családból, de ő is egyedüli gyerek. Ő nem annyira gyakorolja a vallásosságát. Én többször láttam őt katolikus templomban, mint reformátusban, és nála ez nem jelent problémát, hogy például karácsonykor, húsvétkor eljöjjön velünk a templom, vagy gyerekként is eljött. Ő református, de sose volt ellene annak, hogy katolikusok legyünk, vagy a katolikus vallást is nagyon értékeli, és szerintem egy nagyon fontos erény nála, hogy amire ígéretet tett, hogy a keresztségnél nem gördít akadályt, hogy mi katolikus hitben nevelkedjünk, ezt megtartotta, és ő támogatta is. Mind a négyen katolikus szellemben nőttünk fel, az azt jelenti, hogy katolikus iskolákba jártunk. Én például a Vard Mária általános iskolában kezdtem, utána az egyetemi katolikus gimnáziumba felvételiztem, és hetediktől oda kezdtem el járni. Emellett a családnak jó barátja a Horváth Zoltán atya, aki a Terézvárosban plébános, édesanyámnak gyerekkori jó barátja, egy templomba jártak, egy hittanos közösségbe, úgyhogy elég szoros az ismerettség, és akkor Zoltán atya 2005-ben bekerült Terézvárosba, akkor mi családilag oda kezdtünk el járni. Mindannyian elkezdtünk ott minisztrálni, tehát a lányok is, ott volt lehetőség lányoknak is minisztrálni. Az öcsém mind a mai napig ott minisztrál, és kisvezetőként működik már a minisztrálsok körében. És én is ott tanultam meg minisztrálni, nagyon színes közösség volt ott, és sok káplán volt, úgyhogy sok atyával találkoztam. Mindegyiktől valamit azért tanultam. Az élettel kapcsolatban, a liturgiával kapcsolatban sokat segítettek abban, hogy most az legyek, aki vagyok. Az egyetemi katolikus gimnáziumban egy fiúosztályba kerültem. Mi voltunk az utolsó fiúosztály, akkor az volt a rendszer, hogy hetedikben egy fiú és egy lány osztály indul, és kilencedikben két vegyes osztály jön be, és mi voltunk az utolsó, akik ebben a rendszerben nőttünk fel, mert utána ezt megszüntették, és csak a vegyes osztályok voltak. Az, hogy mi voltunk az utolsó fiosztály, ezt azért emelem ki, mert mi ennek szerettünk nevet szerezni, hogy akkor az utolsó fiosztály, és sok csibészséget csináltunk, benne voltunk sok mindenben. De ennek következtében, hogy egy ilyen összetartó közösség volt, tényleg egy olyan jó osztály alakult ki, mély barátságok jöttek létre ennek következtében, hogy nem csak jóban, hanem a rosszban is kitartottunk egymás mellett. Most is vannak onnan még barátaim. Ezt azért emelem ki, hogy ez egy nagyon összetartó közösség volt. És ebben az osztályban sok zenész is volt. Többek között én is tanultam zongorázni 6 évet, orgonálni 2 évet, nagyon szeretem az orgonának a hangját. És mivel sok zenész volt, hát fiúosztály, kamaszok, hát egy kis lázadás van benne, úgyhogy ilyen rockbandák alakultak, hát nyilván ilyen amatőr szinten, de próbák, meg koncertezés, ilyesmik. És én is belekerültem egy ilyen bandával, ugye beválasztottak egybe, hiszen volt zenei képzettségem, elkezdtem basszusgitározni, de így teljesen magamtól kezdtem el tanulni. De arra jó volt, hogy tényleg ott helyt tudjak állni. És ezzel az együttessel egy nagy élményem volt az, hogy jelentkeztünk egy tehetségkutatóra, és tovább jutottunk, nyilván itt a közönségszavazat is számított, ez egy többfordulós tehetségkutató volt, és végül az A38 hajón is felléptünk a döntőben. Ez egy akkora élmény volt számomra, hogy ott játszani, és ott sok ember eljött, és hát annak meg volt a hangulata, és nyilván így fiatalként, vagy kamaszként ez egy olyan dolgot is elindított bennünk, hogy akkor mi most rockstárok leszünk, és akkor így hódítjuk meg a világot. Ez egy könnyen jött siker volt, és könnyen is ment. Ezt azért mesélem el, mert nyilván nekem megvolt a katolikus hátterem, minden vasárnap mentem misére minisztrálni, de úgy, hogy az életemmel mi legyen, vagy hogy én mit szeretnék csinálni, nem volt ötletem. Megvolt ez a háttér, megvolt akkor ez a kis kikacsintás itt, hogy akkor rockstárság, vagy ilyesmik, nyilván az nem jött össze, és én ott álltam az érettségi után, hogy igazából fogalmam sincs, hogy mit szeretnék csinálni. Édesanyám mondta, hogy ezt nem lehet, hogy akkor csak otthon üljek, és hogy ne csináljak semmit, hanem valamit választanom kell. Lehet ez az, hogy egyetemre megyek, lehet az, hogy valami szakmát tanulok ide, valamit kezdjek az életemben. És hosszas keresgélés után, meg tisztázva a dolgokat, úgy döntöttem, hogy a teológiára fogok jelentkezni, a Pázány Péter Katolikus Egyetemre. Mivel érdekelt a hittan, jó is voltam benne, meg volt ez a minisztráns hátterem, egyébként a liturgiát én mindig is szerettem, vagy úgy így szívesen minisztráltam. Kicsit azért jött ez az ötlet, hogy nem tudom, hogy mit akarok csinálni, ebben van egy ilyen biztonságérzetem, anyukám is nyilván ezt támogatta, tehát ez így jól esett neki, hogy Isten felé megyek. Ez egy ilyen jó kényszer megoldás volt idézőjelben, hogy akkor csinálok is valamit, tanulok is valamit, olyan is egy kicsit, ami érdekel is. Tehát, hogy valamit kitaláltam, és ez lett belőle. A Jóistennek a keze így utólag azt mondom, hogy benne volt, de nekem semmilyen tudatos célom nem volt ezzel, hogy én most ezzel mit fogok kezdeni, vagy hogy pap leszek, vagy semmi, csak hogy valamit akkor csinálok és tanulok. Meg is volt a terv, hogy akkor 5 évig ezt végzem. El is végeztem, nagyon sok érdekes dolgot tanultam, sok mindent megértettem a hitemmel kapcsolatban is. És én akkor még mindig úgy álltam, amikor elvégeztem, vagy kezdtem a végéhez érni, hogy igazából nem tudom, hogy utána mi lesz. És Zoltán atyával, a plébánosommal beszélgettünk, és ő mondta, hogy nem akarok-e elkezdeni hitoktatni. Abban az időben vezették be a kötelező hit és erkölcs oktatást, és ez egy nagy lehetőség volt, hiszen betöltetlen helyek voltak, hogy akkor hitoktatóként állami iskolában kezdjek el tanítani, ő ezt fel tudja ajánlani. És mivel nem volt jobb ötletem, ezért igen, mondtam rá, még pénzt is fogok keresni, tehát valahogy elindul az életem. Én gondoltam azt, hogy valamerre el kell indulni, meg az önálló élet az így kezdődik, majd lesz, ami lesz belőle. És akkor elkezdtem hitoktatni, egyáltalán nem olyan volt, amilyennek elképzeltem. Nagyon sok nehéz sorsú gyerekkel találkoztam, és azok a körülmények sem voltak mindig megfelelők, mivel sok felekezetnek volt hittanórája, hogy a folyosón kellett tartani órát, nem megfelelő létszám, minden évben változtatták a szülők, hogy most ki hova menjen. Szóval, hogy sok probléma volt, de nagyon sok szép élményem is volt, vagy az, hogy a gyerekek megnyílnak, meg hogy tényleg vágynak az Istenre. És itt említeném meg azt az első olyan élményemet, hogy egy ilyen lelki napon vettünk részt, amit így a hitoktatóknak szerveztek, és most akkor ezt kiemel megint, tehát nekem megvolt ez a katolikus hátterem, én jártam misére, imádkoztam, de azon a lelki napon éreztem először azt, hogy az Isten nem csak úgy távol van, nem csak egy külső valaki, akit tisztelünk, meg imádni kell, hanem megszólít. Mert ezen a lelki napon ige kártyákat húztunk, illetve olvastak fel hangosan. És nem tudtam megfogalmazni, hogy mi történik, vagy miért, de most már ezt tudom, hogy ez az Izajás 43 fejezetében lévő idézet volt, amiből az ének is lett, hogy neveden szólítalak az enyém, vagy szeretlek téged. Szóval, hogy ebből idéztek, és ez engem annyira szíven ütött, de nem tudtam, hogy mi, vagy hogyan, csak hogy ezt hallani, hogy az Isten ilyet is mond, és ott kezdtem először azt érezni, hogy akit mi imádunk, meg akit mi tisztelünk, meg akihez imádkozom, az igazából válaszol is, vagy hogy valaki legalábbis van ott a túloldalt is. Tehát ez egy ilyen nagy élményem volt, nyilván akkor nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, vagy hogy ez most hogyan is van, és így tovább, de ott már volt egy ilyen élményem. És aztán a hitoktatás során tisztázódott bennem, hogy én ezt nem akarom tovább csinálni, mert nem ez az én életem. Szerettem a gyerekeket, meg olykor, amikor sikerült olyan órát tartani, akkor éreztem, hogy ez jól megy, meg hogy ez szép, de az a sok rohangálás, az évek alatt 6 különböző iskolában tanítottam, és ez Budapesten belül más és más helyen volt. egész nap rohangáltam a városban, hiszen az órarendek nincsenek egyeztetve, tehát ahova tudok, oda kell menni. Belegondoltam, hogy ez nem az én utam. Másrészt pedig nyilván voltak elképzelésem, elvárásaim, hogy szeretnék családot, jó lenne balatoni nyaraló, és így tovább. De aztán már így kezdtem ezeket így leadni, hogy jó, akkor nem a Balatonnál lesz nyaruló, hanem a Velencei tónál, akkor igazítsuk hozzá, amink van. Szó mi szó, utolért engem, hogy nem tudom, hogy mit akarok csinálni, vagy hogy mi lesz velem, és hogy hogyan fog megvalósulni az életem, vagy hogy az én vágyaim hogyan fognak teljesülni. És akkor ebben a válságban, vagy ebben a krízisben történt az meg velem, hogy egy hittanórára készültem, és ahogyan a Szentírást lapozgattam, kerestem egy részletet belőle, és ahogy így lapozgattam, kerestem ezt a részt, az egyik mondaton nagyon megakadt a szemem. Az a Márk 8.35, ami így hangzik, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt, aki viszont elveszíti én értem és az evangéliumért, az megmenti azt. És nyilván én ezt a mondatot sokszor hallottam már, de akkor értettem meg, hogy ez mit is jelent, illetve az, hogy az valamiképpen annyira nekem szólt, tényleg ezt nem tudom leírni, ez egy Isten élmény volt számomra, az, hogy valahogy az Isten így körbevesz, egy ilyen béke tölti el a szívemet, és úgy kitisztul minden, és így mindent, én így mondom, hogy láttam, vagy megértettem, hogy egyrészt ez a mondat azt jelenti, hogy az Istennek van egy terve velünk, van egy élet, amire meghív bennünket, ez egy tökéletes, boldog élet, amit az Isten eltervezett velünk. És hogyha én a saját elképzelt életemet, a saját önző céljaimat, vágyaimat, görcsös ragaszkodásaimat el tudom engedni, akkor megkapom az Istennek ezt az ajándékát, az Istentől kapott tervet, ami az igazi élet, az Istennel való életet. És hogy ez számomra teljesen tisztázódott abban a pillanatban, hogy ez számomra az a papság, hogy engem arra hív, hogy pap legyek. Ezt így nagyon nehéz elmondani, mert ez egy ilyen pillanat alatt, de mégis így mindent látva. Tehát ez egy Isten élmény. Ha valaki ilyet átél, akkor ezt sose felejti el, és nehéz is megfogalmazni, hogy mi zajlik ilyenkor az emberben, de valahogy így tudnám leírni. És nyilván, ahogyan ez megtörtént, elkezdtem gondolkodni, hogy most megbolondultam, vagy mi történik velem, és aztán előjönnek félelmek is, hogy na jó, de akkor ezen kell változtatni, mit szólnak a szüleim, a testvéreim, a barátaim, nem vagyok-e túl idős, én akkor már 27 éves voltam. És akkor úgy döntöttem, hogy ahhoz, hogy nekem valami bizonyosságom legyen erről, hogy nem megbolondultam, tényleg az Isten papnak akar, én ezt jól értem el az ő mondatát, hát elmegyek és kérek valami jelet az Istentől. És hogy hol találkozhatnék az Istennel? Hát egy szentmisén. Úgyhogy elmegyek este egy szentmisére, és meglátjuk, hogy mi lesz. És elmentem a misére, semmi elvárása, csak gondoltam, hogy az Isten majd megerősít, tényleg jól értelmezem-e, csak nem hagy engem cserben az életemmel kapcsolatban. És hát ment a mise a maga menetében, jött az Alleluja, jött az evangélium, és az evangéliumban ugyanaz a mondat szerepelt. És akkor én sejtettem, hogy ez nem véletlen, hogy ilyenek nincsenek. Úgyhogy ez volt az, ami úgy elindított abban, hogy akkor a papság felé menjek. Azért ez még majdnem egy éves folyamat volt, vagy egy ilyen gondolkodási idő volt bennem, ezt így letisztázni, nyilván akkor beszéltem a Zoltán atyával, pont, hogy hát most van egy meghívásom, és az Isten döntés elé állít engem, vagy meghív erre, de én dönthetek, hogy igent mondok erre, vagy sem, de nekem dönteni kell, tehát, hogy ezt nem lehet kikerülni. Dönthetek úgy is, hogy igen, dönthetek úgy is, hogy nem, az Isten el fogja fogadni, és hogyha nemet mondok, akkor is támogatni fog, vagy ott lesz mellettem, de ki kell mondanom, hogy mit szeretnék, vagy hogy igent mondok erre. Mondtam, hogy jó, hát akkor ezt végig gondolom, végig imádkozom, és itt is azért mesélnék ilyen történeteket, mert eléggé ilyen aggodalmaskodó, meg bizalmatlankodó embernek írom le magamat ilyen szempontból, és én sok jelet kértem az Istentől, vagy sok megerősítést. Hát mondtam az Istennek, hogy jó, akkor mai napon én szeretnék valami megerősítést kérni, bátorítást, hogy tényleg tudjak melletted dönteni, vagy hogy tényleg azt akarod, hogy pap legyek. Még a hitoktatást folytattam, és mentünk be a terembe, és egy kislány jött velem szembe, aki arra az órára járt. Ő nem vallásos családból származott, nem járt misére, nem sok köze volt az Istenhez, de annyi igen, hogy szerették volna, hogy hittanra járjon, Ez a kislány jött velem szembe, és köszönt nekem, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus Bálint atya. Mondtam, hogy hát mindörökké ment, én nem vagyok atya, maximum bácsi. Emlékszem, az arcai teljesen ledöbbent, hogy mi az, hogy nem vagy pap. Nem nagyon tudta, mit mondani, ott hablatyoltam. És akkor a kislány így rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, pedig olyan jó pap lennél. És ez így bement a terembe. Nekem leesett az álom, meg nem is tudta szerintem az a kislány, hogy miket indított el bennem, de ez egy nagy megerősítés volt, hogy az Isten így is megszólít. Tehát nem csak a Szentíráson keresztül, hanem közvetlen embereken keresztül is tud, vagy felhasználja őket arra, hogy a kérdéseinkre választ adjon. Aztán ez letisztázódott bennem, sok ima, meg bátorítás, meg minden mellett. Aztán igent mondtam, és beadtam a jelentkezésemet a bíboros úrhoz, és ő Esztergomba küldött engem. Nagy megerősítés volt, hogy nyilván, hogy felvettek, akkor mégis van itt keresnivalom, és ott a szemináriumban azért ott intenzíven találkoztam úgymond az Istennel, vagy megtanultam az ő hangját felismerni, hát nyilván ott a lelki gyakorlatok, az atyák, akik ezzel foglalkoznak, és hogy tényleg ott a kápolna, tehát minden nap lehet az Úr jelenlétében lenni, szentmisén részt venni, ez nagyon sokat segít abban, hogy az Istennek a hangját megtapasztaljam, és hogy tudjak rá figyelni, és hogy merjek igent mondani. Az a szokás a szeminárium, hogy az első évesek közös szobákban is laknak, tehát hármasával voltunk elszállásolva, és ez nekem egy óriási trauma volt, mert hát nyilván én már egyedül éltem, és ezért ez egy nagy-nagy trauma volt, hogy most vissza kell költözni, ráadásul egy szobába a hárman alszunk, én nem ezt szoktam, és most ebbe csöppenek bele egyik pillanatról a másikra, illetve az, hogy ők 18 évesek voltak, én meg 27. És hát nyilván az elején az ember azt éli meg, hogy most elvesztettem valamit, surrolások vannak, a kényelmet fel kellett adnom, most meg kell alázkodni. Ráadásul, ahogy megérkeztünk az első nap, másnapra már egy lelki gyakorlat volt betervezve, hogy Dömösre megyünk, és az szinte egy nehézség volt számomra, hogy én nagyon igényes vagyok, de ott hát az igénytelenség azért eléggé megmutatkozott. Matracokon kellett aludni, 11 ismeretlen ember, a semmi közepén igazából, tehát ezt én így éltem meg, és meg kellett küzdem ezekkel. És azért mesélem ezt így, mert ott így dúltam-fúltam magamban, hogy hát Istenem, azért nem erről volt szó. Én most itt igent mondtam rád, és én azt gondoltam, hogy minden egyenes ösvényen lesz, az Úr a tenyerén fog hordozni, minden nehézség nélkül én pappá válok, és örömfürdő az egész. De nem, hát, hogy ezekkel találkoztam, és én ezért mérges voltam az Istenről, hogy hát ez nem igaz, hát lemondtam mindenről, meg el is költöztem, meg meghoztam ezt a döntést, és akkor most ilyenekkel kell végig mennem. És este volt egy szentségimádás. Térdeltem az oltári szentség előtt a padban, és én ezeket így mondogattam magamban. És ahogyan ezen pörögtem, lefelé néztem, és ahogy ezt így ki tudtam magamból mondani, felnéztem az oltári szentségre, és ez mind a mai napig így megvan bennem, hogy a lemenő napnak a fénye így megvilágította oldalról az oltári szentséget, tehát így ragyogott a fényben, és ott emlékszem az Istennek a hangjára, hogy a Jézus megszólít engem, azt mondja, de hát én itt vagyok. Teljesen nyugodtan, békésen látom is, és hallom is a szívemen keresztül, és ez akkor egy ilyen nagy megnyugvást adott bennem, hogyha az Isten itt van, ha Jézus itt van, akkor nem vagyok rossz helyen, akkor nincsen olyan probléma, hogy ne tudnánk megoldani. Mai napig erre vissza szoktam emlékezni. Ez egy nagyon fontos tapasztalat, és ez nagyon sokat segít abban, hogy sokszor éreztem ezt az úta természetesen, hogy az Isten mindig ott van, és hogy vele együtt nincs olyan nehézség, amit ne tudnánk leküzdeni. És most visszanézve innen, hát nyilván ez az én kis ilyen úri életemnek a megszűnése, hát ez egy semmiség az élet problémáihoz képest. De hogy az Isten még ezekkel a kicsikkel is foglalkozik, és így személyesen foglalkozik velünk, vagy ott van és segít. És ezeket a, mondjuk így a gyerek hisztiket az én életemben, azokat is ilyen nagyon szépen és békével le tudta kezelni, vagy meg tudta mutatni, hogy nem ez a lényeg. A szemináriumi éveimben ezeket így átéltem, és rengeteg ilyet tudnék mesélni így a szemináriumban, hogy ott az Úr Jézussal miket éltünk meg, nem csak egyénileg, hanem közösségileg is, közös szentírás olvasásnál, vagy lekció divinánál, vagy szentmisénél, vagy egy zarándoklatnál, hogy ez milyen lelki támaszokat, élményeket jelentenek. Nagyon jó kis közösség alakult ki. A szeminárium az sokat tett ahhoz, hogy jó úton járok meg, hogy igazából az Istennel való kapcsolatom az elmélyüljön, hogy felfedezzem azt, hogy ki is az Isten, vagy hogy mire is hív meg engem. És mivel nekem már megvolt a teológiai diplomám, meg volt hitoztatói gyakorlatom, a bíboros úr úgy döntött, hogy nem kell végigjárnom a 6 éves képzést. 2,5 év után felszentel engem diakónusnak, és hogy kihelyez gyakorlatra. Ezért engem december 11-én Terézvárosban azon a helyen szenteltek diakónussal, én annyi éven keresztül minisztráltam, az egy óriási élmény volt. És utána én a Béketére kerültem gyakorlatra, és aztán 2022. június 18-án szenteltek Esztergomban pappá, és a papszentelés is egy, én szó szerint azt mondom, hogy egy lélegzett elállító, kevés, hogy azt mondom, hogy érzés, de az egésznek az élménye, az elejétől a végéig. Nekem az volt egy nagyon megható, vagy több dolog is, de most kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy nagyon sokan eljöttek. Sőt, a Béketéről voltak olyanok, akik gyalogos zarándoklatot szerveztek, hogy gyalog mentek Esztergomba, és nekem annyira jó esett, hogy vannak emberek, akiknek fontos az, hogy én pap legyek, vagy bíznak bennem, meg hogy rámerik bízni az életüket, illetve hogy kérik az Istent, hogy tényleg ezzel a kegyelemmel, ez az ajándékkal ajándékozza meg engem. És ugyanígy, amikor az arcra borulás van tulajdonképpen, tehát hogy teljesen átadjuk magunkat a jó Istennek, én akkor azt éreztem, vagy az volt egy furcsa élményem, hogy nyilván csukva van a szemem, de hogy hallom, hogy felettem, mert szó szerint felettem, imádkoznak, és a Mindenszentek litániája megy, tehát hogy nem csak azok, akik ott vannak, hanem az egész mennyország, ha lehet azt mondani, azért imádkozik, hogy az Isten szenteljen fel engem pappá, és ez egy óriási, megrendítő érzés, vagy bennem ez volt, hogy hát ez nagyon jó. Nem tudom, hogy jobban megfogalmaz, ezt át kell élni. Mondjuk, ez a pap vagyok. Azért ezt hozzáteszem, és ezt az évek alatt tapasztaltam, hogy nyilván, hogy a szentség által pap vagyok, de ahogy a mondás is tartja, hogy jó pap holtig tanul, az, hogy papá szenteltek, az még nem jelenti azt, hogy jó pap lennék, tehát ezt folyamatosan gyakorolni kell, illetve, hogy ehhez a hivatáshoz minden nap fel kell nőni, hogy jó pap legyek, az mindennapos küzdelem, mindennapos harc, önmagam ellen is, a világ gonossága ellen is. De a Jóisten mindig ott van, és ad lehetőségeket, és mindig a jót látja bennünk, vagy ezt akarja előhozni belőlünk. És ezt jelenti az élet is, hogy az Isten a teljességet akarja nekünk adni. Ez a 4. éven papként, és nagyon jó látni, hogy az Isten hogyan működik az embereknek az életükben. És hogy az Istenre éhezik igazából mindenki. És hát nyilván ezek a kegyelmek, ezek nagyon sokat adnak, vagy hogy így végig gondolva azt, hogy mennyi embernek tudok én segíteni a papságom által, hogy az Istenhez közeledjen, hogy az Isten megismerje, hogy felfedezze azt, hogy nincs egyedül. Talán ez az én hivatásomnak a központja, hogy elvinni az Istent az emberekhez. Nyilván a szentmise bemutatása, ez egy óriási dolog, és sokszor ezt nem is fogjuk fel, nem csak mi papok, hanem a hívek sem, hogy mind vesznek részt, hogy az Istennel találkozunk a szentmisében. Az élő Isten a feltámadt Krisztussal él, és nem ment el, hanem itt van, és hogy mi találkozhatunk vele, és hogy mi vele élhetjük meg a mindennapokat. Tehát szerintem egy óriási ajándék, és sok ember emellett elmegy sajnos, vagy nem értékeli ezt. Nagyon sokszor érzem, hogy az Isten tényleg jelen van, és hogy nekem szól mondjuk a Szentíráson keresztül, vagy a Szentmisének az egyéb imádságain keresztül. Másrészt pedig az, hogy én vagyok az, aki megfoghatom őt, felmutathatom a többiek számára, és ez megint csak nem tudom leírni pontosan, hogy mi van bennem, de nagyon mély, nagyon jó találkozás, egy nagyon szívhez szóló találkozás. Sokszor éltem azt meg, hogy olyan jó ott lenni az Istennél. Önmagában a Szentmise egy csoda.
Kedves hallgatók, Szűcs Bálint Géza atya tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió, a lélek hangja.